Ugye itt a világban mindannyian szeretnénk azért valamennyire láthatóak lenni. Vannak ugye, akik introvertáltak, és ők kevésbé akarnak láthatóak lenni, de azért még ők is, azért ha senki nem látja őket, és teljesen egyedül vannak, szerintem egy idő után már azért az nekik is sok, hanem ők is szeretnének láthatóak lenni. Aztán sokan sok mindent megtesznek azért, hogy láthatóak, akciókat csinálnak, mondjuk a Greenpeace, mert ha nem vagyunk láthatóak, akkor igazából semmilyen hatással nem vagyunk a környezetünkre, vagy ha nem vagyunk kapcsolatban a környezettel. Szerintetek jó dolog az, vagy rossz dolog, hogyha valaki látható akar lenni? Hát attól függ, ugye erre nem lehet válaszolni, mert azért látunk olyan dolgokat, amik nem annyira tetszenek nekünk, amikor valaki úgy akar láthatóvá válni, ami nem jó, vagy esetleg olyasmit akar megmutatni, ami igazából nem jó. Attól függ, úgy is mondhatnánk, hogy az a lényeg, hogy hogyan akarunk láthatóak lenni, ettől függ, másrészt meg, hogy mit akarunk megmutatni. Ettől a két dologtól nagyon függ. Önmagában ez, hogy valaki látható akar lenni, ez semleges, vagy inkább azt mondanám, hogy ez egy természetes dolog, mert fontos dolog, különben csak magunk vagyunk. Hát erről szeretnék ma beszélni, hogy Isten népe hogyan lesz látható. A Római Levél 12. rész első két versét fogom felolvasni, ez a hónap igéje is, meg picit az évünket is sokban meg fogja határozni ez az ige szakasz. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy most még egyszer el fogjuk olvasni, és az Úr igéje iránti tiszteletből, és az Isten tiszteletből állva hallgassuk most az igét. Most egy picit hosszabban fogom olvasni. Tehát Pál levele a rómaiakhoz, 12. rész első két verse. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Urunk, köszönjük neked a te igédet, megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, a te igéd, ami változtat bennünket, ami hatást gyakorol ránk, és vágyunk, Uram, most is, hogy szólj hozzánk, vezess bennünket, taníts bennünket, formálj bennünket. Megnyitjuk most a szívünket a te igéd előtt. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Nagyon röviden, kicsit összefoglaltam, nagyon tömören, hogy miről is szeretnék beszélni, ezt elmondanám nektek. Ez így szól. Isten gondoskodott arról, hogy népe látható legyen a világban. Tehát Isten gondoskodott arról, hogy az ő népe látható legyen a világban. Ehhez nincs szükség semmilyen földi kincsre. Ehhez nincs szükség semmilyen földi kincsre. Nem kell hozzá épület vagy anyagi forrás ahhoz, hogy láthatóak legyünk. Az Úr mennyei forrásokról gondoskodott. Isten népe sokszor mégis földi kincsekből próbál láthatóvá válni. Ezért írja Pál a római levélben, hogy ne igazodjatok-e világhoz, hanem okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket. Ez a láthatóság a hétköznapokban végzett Isten tiszteletekben mutatkozik meg, melyek az egyház legfőbb feladatai. Ezek az Istentől kapott mennyei kincsek. Itt a római levélnek a 12. részében 7 ilyen kincs található. Ezeket is el fogom majd mondani, de most még nem sorolom el őket. Tehát tulajdonképpen a mai napon arra szeretném rászedni magunkat, hogy tartsunk egy nagy istentiszteletet. Egy nagy istentiszteletet. De hát nem egy ilyen másfél órás istentiszteletben gondolkozom. Hát ugye Isten a világ leghatalmasabb ura, hát őnek egy másfél órás istentisztelet az kicsi, nem? Én egy olyan istentiszteletben gondolkozom, amelyik 365 napig tart tulajdonképpen. Ha csak ebbe az évben gondolkozom, ha több évben, akkor meg annyiba, ahány évig élünk. Tehát egy olyan istentiszteletre szeretném rászedni magunkat Isten igéje alapján, amely láthatóvá tesz bennünket. Erről szól az én megértésem szerint ez az ige szakasz. A római levelet már 2 évvel ezelőtt végig tanulmányoztuk, és ha emlékeztek rá, akkor úgy volt, hogy az elsőtől a 11. fejezetig nagy általánosságokban beszélt Pál, nem értelmetlen dolgokat, hanem, tehát nem úgy értem, hogy általánosságot mondott, hanem általánosan, nem gyakorlati dolgokban megfogalmazva, egyáltalán az életünk céljáról, Krisztusról, a megváltásról beszélt. De utána a 12. résztől meg rátér a gyakorlati dolgokra. És itt kezdődik tulajdonképpen ez a rész. Tehát egy gyakorlati dologról van itt szó, mégpedig egy gyakorlati istentiszteletről. Úgy kezdi, hogy az Isten irgalmára kérlek tehát titeket. Hát ez egy ilyen szófordulat is, amikor már végképp elveszítettük a türelmünket, mondjuk főleg a gyermekeinkkel kapcsolatban, hogy akkor mondom, hogy csak már Isten irgalmára már csináljál már valamit, szoktuk ezt mondani. Ugye ez nem annyira jó, mert azt mondja Istennek az igéje, hogy az igét azt ne ilyesmire használjuk, de ismerjük ezt a szófordulatot, és ebben már az van benne, hogy már végképp el vagyunk keseredve, és már nem tudunk mire appellálni, hogy már valami történjen. Hát, ha Pál nem is így mondja ezt, de azt gondolom, hogy ugyanezzel a mélységgel és erővel kéri, egyrészt esedezik Isten népének, hogy most valami nagyon-nagyon fontos dolgot szeretne elmondani, másrészt az isteni tekintélyt használja, azt mondja, hogy az Isten irgalmára kérlek titeket, tehát azt mondja, figyeljetek, ha másért nem, akkor az Istenért tegyétek ezt meg. Egy olyan fontos dologról beszél, ami az egész életünket át kell, hogy járja. Isten tiszteletről beszél, de nekem meggyőződésem, hogy itt ez a rész, ez nem a templomi Isten tiszteletről szól, vagy imaházi Isten tiszteletről. Ez is nagyon fontos dolog, de itt nem erről van szerintem szó, hanem inkább úgy mondanám, hogy egyfajta hétköznapi Isten tiszteletről beszél. A templomi Isten tisztelet az legfőképpen tehát közvetlenül az Istennek szól. Persze, ha ide bejön valaki, aki nem ismeri az Urat, akkor ő megtapasztalhat ebből valamit Isten népétől, de alapvetően ez nem annyira a világnak szól. Kevés olyan emberrel beszélgettem, aki azt mondta, hogy egyszer, vagy ő nem volt még itt ilyen helyen, de olyan szépen zengett a dicséret az ablakon keresztül, hogy ő úgy gondolta, hogy ő átadja az életét az Istennek. Nem nagyon hallottam ilyet. Olyat már inkább, aki azt mondta, hogy ő ismer egy hívő embert, aki valahogy az ő számára olyan dolgokat tesz, olyan mélységeket él meg, ami elvezet őt ahhoz, hogy lehet, hogy mégiscsak létezik Isten. Lehet, hogy ez az Isten, ez egy jó Isten, és nem olyan, mint aminek ő korábban gondolta. Tehát az az Isten tisztelet, amelyik a hétköznapoknak az Isten tisztelete, az is az Istennek szól, de az olyan formán szól az Istennek, hogy közben egy tanúságtétel az Isten mellett. És azt gondolom, hogy itt a római levélben erről beszél Pál, amikor azt mondja, hogy szálljuk oda a testünket erre a dologra. Két kérdés, ugye, amit megfogalmaztunk az elején, hogy hogyan és hogy mit. Az egyik, amit itt említ Isten igéje, hogy úgy, hogy ne igazodjatok e világhoz. És ezért mondtam itt a bevezetőben azt, hogy úgy gondolom, hogy Isten népe sokszor földi kincseken keresztül szeretne láthatóvá válni. A kedvenc példám ezzel kapcsolatban az Szent Ferencnek az esete, aki ugye megfogalmazta a szegénységen keresztül, az egyszerűségen keresztül az Isten felé való eljutást, és most nem akarok kitérni arra, hogy most akkor Szent Ferenc most megtért, vagy nem tért meg, vagy hogy volt, mint volt, de a lényeg az, hogy ő egyfajta szegénységi fogadalomban, egy nagyon egyszerű életben szolgált az emberiség felé, és akarta megmutatni, hogy Isten létezik. És a tanítványai, akkor meghalt Szent Ferenc, akkor azt találták ki, rögtön pár nappal utána, hogy meg kéne építeni a világ leghatalmasabb katedrálisát, ami Szent Ferencnek az emlékét fogja őrizni. Tehát látszik, hogy rendkívüli módon megértették a lényeget, amit Ferenc próbált volna átadni. A világnak a hatása, hogy úgy leszünk láthatóak, hogyha ha hatalmas épületeket építünk. Úgy leszünk láthatóak, hogyha gazdagon járunk, stb. Nem akarok semmi rosszat mondani erre, mert ezek semleges dolgok. De Isten, meggyőződésem, hogy nem ezeken keresztül szeretné, hogy láthatóvá váljunk. Azt mondja, ne igazodjatok ehhez a világhoz. Ezt ismerjük, ezt a szót, de ezt nap mint nap föl kell tennünk a kérdést, hogy vajon amit teszek, ahogy élek, azzal igazodok a világhoz, vagy nem igazodok a világhoz. Isten igéje azt mondja, hogy ha szeretnénk Isten tiszteletet tartani, akkor ezt ne úgy tartsuk, ahogy a világ tartja az ő dolgait, hanem valami más módon. Ne világi kincseket használjunk ehhez, hanem azokat a mennyei kincseket, amiket Isten adott nekünk. A másik dolog, hogy hogyan, azt mondja itt Isten igéje, hogy szálljátok oda a testeteket. Ez a mondat, ez sokakat, akik olvasták Isten igéjét és gondolkoztak rajta, egy kicsit zavarba ejtette, mert úgy gondolták, hogy hát nem a testünket kell odaszánni, ilyen értelemben a test az csak egy nyűg, tulajdonképpen ezek lelki dolgok, de itt mégiscsak az van, hogy a fizikai testünket kell valamilyen módon odaszánni. Volt egy görög mondás, úgy szól, hogy soma sema estin, a test olyan, mint a sír. Ez is arról szólt, hogy a test az tulajdonképpen csak egy nyűg nekünk, abból szabadulni kell, de Isten igéje nem így beszél a fizikai testünkről, a testünkről úgy beszél, mint egy eszköz. Hoztam ehhez nektek két cipőt, ami nagyjából egykorú, mindjárt megmutatom, csak hogy megmaradjon, ez az egyik cipő, nem tudom, hogy hordott-e már valaki ilyen cipőt, ezt 91-ben kaptuk a feleségemmel, amikor megházasodtunk, az a baj, hogy már nem tudom, hogy kitől, de akkor kaptuk. Ez meg, nagyon kedves bakancsom, hát ezt 93-ba vettem, hát így néz ki most. Még nem dobtam ki, mert nagyon szeretem, igazi görből van. Hát úgy nagyjából egykorú ez a két cipő, ha megnézitek. Mindegy jó régi. Ez tulajdonképpen teljesen pontosan ugyanúgy néz ki, mint amikor megkaptuk. Tehát semmi változás nincs rajta. Tegnap kiporszívoztam azért egy kicsit, hogy megmutatom nektek. De igazából minden pöpecre ugyanúgy van. Hát ez a cipő, ez meg hát egy kicsit le van gyűrve, hogy úgy mondjam. Nem tudom, hogy melyiket fogadnátok el most ajándékba tőlem. És tennétek ki mondjuk, vagy tennétek el. Hát szerintem ezt nem nagyon. Bár én még mindig reménykedek, hogy egy új talpat csináltatok neki, és akkor még meg fog maradni. De talán ezt meg lehet azt mondani, hogy csúnya, de ha valakinek tetszik, akkor ezt elfogadná. Ezzel kapcsán azért hoztam ezt a két cipőt ide, hogy arról beszéljek egy kicsit, hogy mire is való a mi testünk. A világ mostanában, hát úgy mondanám, hogy talán dicsőíti a testet, vagy pedig egy olyan módon bátorít bennünket, hogy használjuk a testünket, hogy olyan legyen, mint ez a cserépcipő, tehát hogy majd 90 éves korunkban is még teljesen fittek legyünk, és gyönyörűen nézzünk, és minden klappoljon. Erre hajt ez az üzenet. Míg én azt gondolom, Isten igéje alapján, hogy a testünk az egy eszköz. Tehát nem rossz dolog, abszolút, hanem egy eszköz arra, hogy Isten tiszteletet tartsunk. Azt mondja itt Istennek az igéje, hogy ez eszköz a testünk. Vigyázni kell rám, és ha elfogadjátok, azért 94 óta egész jó állapotban ez a cipő, nem? Tehát, hogy vigyáztam rá, de azért, hát megkopott egy kicsit, meg egy kicsit már látszik rajta, hogy dolgozott. Hát én azt gondolom, amikor azt mondja Isten igéje, hogy szálljuk oda a mi testünket, nem arról beszél, hogy gyalogoljunk el a templomba nagy odaszánással, keljünk föl időben és ne késünk a templomba, stb. Meg itt esetleg tudjunk figyelni, és egyenesen üljünk, nem ilyen dolgokról beszél, hanem az egész életünkről, hogy ami azt az eszközt, amit kaptunk, mert a testem mi vagyunk, az csak egy eszköz ezen a földön. A szálljuk oda az Isten tisztelet, ennek sok-sok módja lehet. Amikor azt mondom, hogy bár a testem ezt vagy azt kívánná, de én mégis azért, hogy az Istent tiszteljem, valami mást teszek. Isten igéje tehát a hogyanról két dolgot mond, azt mondja, hogy ne igazodjunk a világ, tehát ne a világi módokat keressük arra, hogy láthatóvá váljunk. Másrészt, hogy a testünket pedig bátran használjuk az Isten tiszteletre. És van itt még valami, hogy a mit kérdésre válaszra azt mondja, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával. Úgy is mondhatnám, hogy mi az, amit mi láthatóvá teszünk. Egyfajta isteni tartalom kell, hogy legyen ez. Nem emberi dolgot szeretnénk megmutatni, és ehhez nekünk meg kell változnunk értelmünk megújulásával. Nagyon érdekes, hogy a Biblia több szót használ az értelemre, és van egy szó, a nusz, amit a megújult értelmünkre használ. Tehát úgymond az értelmünk is újjászületik. Amikor valaki átéli az újjászületést, akkor az értelme is megváltozik. Akik ismerünk olyan embereket, akiket ismertünk azelőtt is, hogy megváltozott az életük, meg azután is, hogy megváltozott, látjuk, hogy valami megváltozott benne. Azt mondja Istennek az igéje, hogy te Isten tiszteletet nem tudsz tartani, úgyhogy emberi tartalmakat mutatsz föl. Isten tiszteletet csak megújult, megváltozott értelemmel tudsz megtartani. És hogyha úgy vagy itt, hogy keresed az Urat, és szeretnél valahogy valami módon részt venni, akkor ebben az állapotodban az Isten tisztelet az maga a keresés, de Isten azt mondja neked, hogy ő meg akarja változtatni az egész életedet, újjá akar formálni téged. És ez egy titok, erről nagyon nehéz beszélni, csak aki átélte, azt tudja már, hogy ez mit is jelent pontosabban. Általában nem tudjuk megmondani, hogy hogyan történt, csak egyszer csak észrevesszük, hogy valami mélységesen, mélyen megváltozott bennünk. És azt mondja itt Isten igéje, hogy ezt a fajta Isten tiszteletet, ezt csak úgy lehet tartani, hogyha megváltozott az értelmed. Hogyha újjászületett az értelmed, és valami isteni tartalom mutatkozik meg ebben az Isten tiszteletben. Hoztam nektek, csak holóba letettem, itt van, erről a 7 darab istentiszteleti módról egy kis összefoglalást. Kettőt csináltam, az egyik azoknak, akik csak kicsi betűket tudnak elolvasni, a másiknak meg nagy betűket tudnak elolvasni. A kicsiből több van, úgyhogy azt kérném, hogy azok, akik a kicsit el tudják olvasni, azok abból vegyenek inkább, de azért van a nagyból is bőven. Elindítom így mind a két oszlopban a sort, és akkor vegyetek belőle. Ezen a kis lapon 7 olyan istentiszteleti forma van felsorolva, amit én találtam itt a római levélben. Szeretnék egy kicsit ezekről beszélni, de szeretnék majd ezekről mélyebben is külön egy-egy igehirdetésben majd beszélni, de most csak megemlítem őket, hogy mik is azok a mennyei kincsek, amiket Isten adott nekünk arra, hogy Isten tiszteletet mutassunk be, hogy láthatóvá váljunk, hogy ne a világi dolgokat kelljen használnunk, mert mi nem a világhoz tartozunk, hanem az Isten országához tartozunk, és Isten azt mondta, hogy figyeljetek, nem kell nektek, nincs szükségetek világi kincsekre, hanem én adok nektek mennyei kincseket. És itt vannak felsorolva azok a mennyei kincsek, a 12. rész tulajdonképpen erről szól, amelyekkel be tudjuk mutatni ezt az Isten tiszteletet, ezt az egész éves, 365 napos Isten tiszteletet, és amiből én azt gondolom, hogy igenis valóságosan láthatóvá tudunk válni. És akkor nem csapjuk be magunkat, hogy olyan dolgokkal akarunk láthatóvá válni, amiket a világ is tud, illetve a világ számára pont, hogy elrejt bennünket. Ugyanis, hogyha olyan dolgokat teszünk, amiket világi cégek, vagy világi társulatok is megtesznek, akkor azt fejezik ki, hogy hát igazából mi nem vagyunk mások, mi nem vagyunk különbözőek lényegileg tőlük. Tehát olyan dolgokról van itt szó, amitől valóban láthatóak vagyunk. És amikor beszélgetek olyan emberekkel, akik nem ismerik Istent, de látják az egyházat, akkor nekem ez visszaigazolja, hogy ők nagyon jól látják, amikor az egyház olyan kincseket mutogat, amelyek földi kincsek. És azt inkább visszatetszést szokott szerezni. És azt is nagyon jól látják, amikor azokat a mennyei kincseket mutatjuk meg, ami meg nincs meg a világnak. És sovárogva figyelik. Mik is ezek a kincsek? Az első, amiről itt beszél Istennek az igéje, úgy írtam föl, hogy amikor a Szentlélek rajtunk keresztül megnyilvánul. Úgy is mondhatnám, hogy amikor a lelki ajándékok, a karizmák megnyilvánulnak rajtunk keresztül. Ennek nagyon nagy a tárháza. Most részletesen nem szeretnék róla beszélni, én az én életemből egyet szeretnék említeni, egy kicsit vicces történetet, amikor még annak idején Sopronba építettük az imaházat, akkor volt egy szomszéd, aki nehezményezte, hogy szombaton egész nap ment a betonkeverő, és hát én, ha valaki ismer engem úgy, hát azt mondom, nagyon mélyen, akkor tudja, hogy azért én egy elég kemény figura vagyok, és általában könnyen, hogy mondjam, tehát összeütkezésbe kerülök olyanokkal, akik problémáznak mondjuk velem. Így finoman kifejezve, bár ti szerintem erről az oldalról, vagy remélem nagyon nem ismertek, és hát átjött ez az emberke teljesen feldúlva, hogy mit képzelünk mi itt, hogy miket művelünk. És akkor beszélgettem vele, hát azt mondták ott a többiek, akik az építkezésen voltak, hogy egy fél órát körülbelül, és aztán boldogan ment haza. És akkor valaki mondta, hogy én nekem megvan a mérges emberek lecsendesítésére való ajándékom. És akkor néztem, hogy hát ez nagyon vicces, mert ez tényleg így lehet, ugyanis én magamtól nem vagyok ilyen. Tehát amikor olyasmit teszünk, amit ugye tudod, hogy te nem ilyen vagy magadtól, ezt te nem tudod megcsinálni. Az ige nagyon sok lelki ajándékot felsorol, és vannak közöttük látványosak, kevésbé látványosak, de most, amire szeretném a hangsúlyt fektetni, hogy amikor valami olyan dolgot mutatunk be a világban, ami nincs meg a világnak, és amikor látják azt, hogy hú, ez az ember valami olyasmit tesz, amit ő nem tud egyébként. Amikor Péter ott volt és a Sanhedrin előtt prédikált, vagy szólt, akkor azt mondták, hogy ezt nem értjük, ez egy tanulatlan ember, honnan tud ez az ember ilyeneket mondani? És sorolhatnék sok-sok dolgot, akár gyógyításokat, meg mindenféle dolgot, amikor a lélek megnyilvánul. Ez Istennek az ajándéka, Istennek a kincse arra, hogy a mennyei Isten tiszteletet bemutassuk. Aztán a második ilyen kincs, amikor önérdek nélkül szeretünk. Amikor önérdek nélkül szeretünk. Hát azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és példát se tudok rá igazán mondani. Azért nem tudok rá példát mondani, mert talán kívülről tudunk mondani olyan eseteket, amikor úgy tűnik, hogy valaki önérdek nélkül szeretett. De ha magamban nézek a lelkem mélyre, akkor azt látom sokszor, hogy hát azért én azért szeretek, mert nagyon, hogy mondjam, kötődök ahhoz a személyhez, és vágyom az ő elismerésére, vagy nem tudom. Tehát ugye amikor a gyermekeinket szeretjük, abban is azt mondom, hogy hát persze mondhatom, hogy abban nincs semmi önérdek, de azért nem lenne igaz, ha ezt mondanám. Vagy amikor azt mondom, hogy igazából csak Istennek csináltam, abban is néha észreveszem, hogy hát Istenem, vágyok az elismerésedre, meg hát azért csak beszámítasz nekem valamit majd ott a mennyországba. Egy kincs azért ez csak lesz. Nagyon nehéz ez a dolog, amikor önérdek nélkül szeretünk. És azt mondja itt Isten igéje, a Róma 12-ben, most nem olvassuk ezt végig, hogy ez egy Istentől kapott kincs, amikor valami ilyen módon szerethetünk. És amikor ezt látja a világ, akkor elgondolkozik. És azért talán tudunk mondani ilyen példákat környezetünkből, vagy nagy emberek részéről, amikor azt láttuk, hogy hú, azért ez nagyon megközelítette ezt a szeretetet. És amikor így tudunk szeretni, akkor Isten tiszteletet tartunk. Akkor az Istent tiszteljük. Nem templomban, hanem éppen ott, ahol vagyunk. Aztán a következő, amiről beszél Isten igéje, amikor a hétköznapi munkánkat Istennek végzett munkaként tesszük. Úgy mondja, az Úrnak szolgálunk. Ugye az Úrnak szolgálni nem csak úgy lehet, hogy imaházat takarítunk, vagy prédikálunk, vagy gyerekekre vigyázunk, vagy gyerekeket tanítunk, hanem az Úrnak szolgálni úgy lehet, hogy megkaptuk ezt az életet itt a Földön, és az Úrnak szolgálok. Ennek egy ilyen klasszikus példája a Milánói Dóm tetején készült szobor, amit egy kőfaragó készített, én nem láttam, de állítólag a hátoldala is ki van faragva, úgy képzeljétek el, hogy van a dóm, és a hátoldala mögött csak a fal van, tehát azt senki nem látja, maximum egy alpinista tudja megnézni, de állítólag ő azt mondta, hogy ő azért faragta ki, mert ő ezt a szobrot nem az embereknek csinálta, hanem az Úrnak faragta. Akár igaz, akár nem igaz, kifejezi azt, hogy mit is jelent az Úrnak szolgálni. Hát ez megint egy nagyon nehéz terület, mert hát azért valljuk meg őszintén, hogy magunknak, embereknek szolgálunk, meg azért szolgálunk, hogy fizetésünk legyen, stb. És persze időnként meg tudjuk tenni, hogy az Úrnak szolgálunk, de úgy néz ki, hogy ez egy mennyei kincs, ez egy lehetőség, egy istentiszteletre. Amikor istentiszteletet akarsz tartani, akkor lehetőség az, hogy úgy végzed a szolgálatodat, hogy ezt nem embereknek csinálod, nem kényszerből, nem azért, mert szerződésed van, hanem mert az Urat szolgálod. Aztán a következő, amiről beszél Isten igéje, amikor békességben kitartunk a nyomorúságban. Amikor békességben kitartunk a nyomorúságban. Nem kényszerből tartunk ki, mert úgyse tudunk mit csinálni. Ez is látszik. Nagyon látszik, amikor valaki a nyomorúságban nem megkeseredik, nem úgy éli az életét, hogy vádol mindenkit, hanem kitart. És az Isten szeretete ott marad a szívébe. Csodálatos Isten tisztelet. Nem arról beszél itt Isten igéje, hogy korbácsoljuk magunkat és szenvedjünk, hanem arról beszél, hogy amikor nyomorúságot élsz át, akkor megtartod a hitedet, és Istenre tudsz figyelni. És azt mondja Isten igéje, hogy ezzel láthatóvá lesz az Istennek a népe. Ha ilyen Isten tiszteletet tartasz, akkor láthatóvá lesz az Isten országa. Attól is persze látható lesz, hogyha tudják, hogy te templomba jársz valamennyire. De Isten igéje mégse ezeket hozza föl. A következő, amiről beszél Isten igéje, amikor álhatatosan és őszintén imádkozunk. Álhatatosan és őszintén imádkozunk. Ez persze lehet, hogy elsőre talán furcsa, hogy hogyan lesz látható Isten népe a világban ettől. De mégis gondolom, hogy amikor a világ észreveszi, hogy tulajdonképpen mi is igazából a földi dolgokat használjuk a céljaink elérésére, akkor hát mondhatom úgy, hogy megbotránkozik, vagy furcsája. És amikor látja azt, hogy valami módon, és itt most az imádságnak nem azt a formáját értem, hogy a munkahelyeden térden állva emelt kezekkel imádkozol, hanem látja azt, hogy igen, te az életedet Istenre bíztad. És te tulajdonképpen Istentől vársz mindent, és meg is kapod, akkor azt gondolom, hogy igen, láthatóvá lett az Isten országa. Mert az imádkozás az az Istenre való hagyatkozás, annak van egy formája, amikor verbálisan tesszük, de alapvetően az egész életünkben, hogy honnan várjuk mi a segítséget. Aztán amiről beszél még Isten igéje, amikor az ellenségeinket is szeretjük. Ez is itt van, nézzétek meg, a Róma 12-be. Nem annyira szeretjük ezt a dolgot, de mégis Isten igéje azt mondja, hogy az ellenségeinkhez való viszony tesz láthatóvá bennünket. Jézus is beszél erről. Sok-sok ige van erről az Isten igéjébe. Nagyon nehéz ez a láthatósági mellény, hogy így mondjam, de mégis azt mondja Isten igéje, hogyha Isten tiszteletet akarok tartani, és ha arra vágyom, hogy lássák az Istennek a népét, az Isten országát, akkor igen, ezen a eszközön keresztül megmutathatom. Sok-sok példa lehet erre. Hadd mondjak nektek most egyet, ami olyan értelemben friss, hogy Hasányi Marikával leveleztünk a tegnapi napon, így Adi Endrével kapcsolatban, mert beszélgettünk még korábban arról, hogy most ő megtért, nem tért meg, és hogy van, és Marika küldött nekem egy újságcikket, amiben egy érdekes gondolat van ezzel kapcsolatban. Dr. Szabó Aladár mondta el nekünk, maga köré gyűjtve a diakonisza testvéreket, aki egy ilyen diakonisza intézet elnöke volt, a következő történetet. Testvéreim, akik tudnak Ady Endréről, a költőről, kérem segítsenek érte imádkozni. Versei a mi hívő keresztény elvünket sokban botránkoztatják, inkább nem értjük forradalmi hangját. Ő most nagy beteg, halálosan beteg. Elmentem hozzá, bejelentés nélkül, mint lelkipásztor mentem. Amikor megtudta, hogy ki vagyok, Dühösen kiáltotta, kisöprűzném inkább, mint közelembe engedném. Mégis bementem. Kértem, hogy azt engedje meg, hogy imádkozzam vele. A fal felé fordult, de a mi atyánkot ajka mozgása elárulta, velem mondta. Hangtalanul vette a búcsúzásomat, és arra kérdésemre, hogy másnap eljöhetek-e, felületesen bólintott. Másnap már nem söprűvel fogadott, hanem harmadnak meg ezzel, már vártam, lelki atyám. Állapota napról napra rosszabbodott, de a lelke nyiladozott. Ötödik nap, amikor még öntudati világossággal beszélt, azt kérdezte. Lehetne azt kérni Istentől, hogy most, amikor lelkem mélyig elfogadtam bűnbocsánatát, kegyelmét, végezze el Isten, hogy verseimet úgy vegyék az emberek, hogy bennük Istent kerestem, és őt akartam dicsőíteni? Ezért imádkoztam vele, utolsó, öntudatos óráiban is. Onnan jutott ez eszembe, hogy úgy nézett ki, hogy ő ellenséges valamilyen formában a kereszténységgel, amit látott. De ez a lelki pásztor, ez nem vette ezt zokon, hanem kvázi az ellenségével úgy bánt, hogy próbált neki segíteni. Mi hogyan vagyunk ezen a területen? Hogyan gondolunk az ellenségeinkre? Ebben magamat is mélyen beleértve. Azt mondja Isten, hogy ez egy istentiszteleti forma, egy mennyei kincs, ahogy az ellenségeinkhez viszonyulhatunk. És végül, amikor valóságos egységben vagyunk egymással, azt mondja Istennek az igéje, hogy ez is egy istentiszteleti forma. Hát, talán ebben vagyunk a legnehezebben, mondjuk nem, most nem is itt a gyülekezetünkre gondolok, mert azt gondolom, hogy a mi gyülekezetünk, látván a nagy keresztény palettát, még egész jól vagyunk ezen a területen. De ha egy kicsit már távolabb megyünk, akkor azt mondjuk, hogy hú, hát ez nagyon nehéz dolog. És pont most, ugye most lesz a jövő héten az Allianz ima hét, amikor protestáns gyülekezetek imádkoznak együtt, aztán 3 hét múlva meg az ökumenikus ima hét, ami megint nem megyek bele a kérdésekbe, hogy jó, nem jó, kivel válunk közösséget, ki nem, de a világ ebből mégiscsak annyit lát, hogy ezek egymást fúrják, faragják. És azt mondja Istennek az igéje, hogy egy mennyei kincset adott nekünk az Úr, az egységet. És nem egy olyan egységet, ami azt mondja, hogy egy közös célért most mutassunk egy egységet, hogy hát mégiscsak szombathelyért vagyunk itt, csináljunk úgy, mintha egységben lennénk. Hanem azt mondja Isten igéje, hogy emlékeztek, a múlt évben volt erről szó, hogy olyan egységet adott nekünk a lehetőségét, ami a Szent Háromságban van, az Atya, a Fiú és a Szentlélek között. Azt mondja tehát Isten igéje, hogy Isten népének láthatósága az nem templomi istentiszteletektől függ, és nem tudjuk úgy elérni, hogy világi dolgokat használunk hozzá, hanem mennyei kincseket adott az Úr. Ez nem egy teljes felsorolás. Ez itt a római levélben a 12. részben van, és azért gondolom, hogy ezek azok, hiszen ezek után beszél róla Pál apostol. Amikor a Szentlélek rajtunk keresztül megnyilvánul, amikor önérdek nélkül szeretünk, amikor hétköznapi munkánkat Istennek végzett munkaként tesszük, amikor békességbe kitartunk a nyomorúságban, amikor álhatatosan és őszintén imádkozunk, amikor az ellenségeinket is szeretjük, amikor valóságos egységben vagyunk egymással. Azt mondja tehát nekünk az Úr, hogy figyeljetek, hívlak benneteket egy csodálatos istentiszteletre. Egy egész éves istentiszteletre, amelynek egy-egy pontja lesz az, amikor itt összegyűltök vasárnap. Egy-egy találkozó pontja. De nem ez az istentisztelet önmagában, hanem az egész év. És itt vannak, adtam nektek csomó eszközt. Használjátok ezeket. A kérdésem az, így a vége felé, hogy itt van ez a 7 terület. Én most arra kérlek, hogy válasz ki magadnak 3-at, amiben úgy érzed, hogy talán hát jó lenne növekedni ebbe az évbe. Esetleg be is jelölheted, de választhatsz 2-t is, csak 3-nál ne sokkal többet, mert akkor mindent kiválasztottál. És gondolkozz el azon, hogy melyikkel hogyan állsz. És ha beteszed ezt a kis lapot a Bibliádba, akár minden héten egyszer végig gondolhatod, hogy na hogyan állok ezekkel az istentiszteleti formákkal, amiket Isten adott arra, hogy láthatóvá váljon az ő népe. És miután ezt megtettük, most is arra hívlak benneteket, hogy 2-3-an imádkozzunk, összefordulva most. Egyrészt imádkozzunk a gyülekezetünkért, hogy láthatóvá legyen Istennek itt a szombathelyi baptista közösségének a népe, hogy az emberek lássák, hogy hú, itt egy fantasztikus, hatalmas Isten van, akit követhetünk, és hogy ezek az emberek őt ismerik. Imádkozunk így a gyülekezetünkért, és esetleg megoszthatjuk egymással itt a két-három fős csoportba, hogy talán melyik az, amiben imád kérünk. És így fogjuk befejezni. Utána majd, amikor látom, hogy így elcsöndesedtünk, akkor egy imádsággal én fogom befejezni, és utána pedig még egy éneket fogunk énekelni közösen. Úgyhogy közben most alakítsunk ilyen két-három fős csoportokat. Ha valaki úgy van itt, hogy ő nem szokott imádkozni, akkor is bátran legyen benne egy csoportba, akkor ő csöndben fog majd magában lenni, vagy magában imádkozik, de a lényeg, hogy pár szót beszéljünk egymással mindezekről a dolgokról. Úr Jézus Krisztus, itt vagyunk most előtted, és hálát adunk neked azért, hogy megismerhettünk téged. Hálát adunk neked, hogy te vagy a mi szabadítónk. Te kiragadtál bennünket ebből a világból, és új életet adtál nekünk. Köszönjük neked ezt, Uram. És köszönjük, hogy te ehhez az új élethez mindent megadsz, ami szükséges, és hogy nincs szükségünk semmi földi dologra ahhoz, hogy a te országodhoz tartozhassunk. És nincs szükségünk földi dolgokra, hogy bemutathassuk a te országodat. Köszönjük neked ezt, Uram. Uram, az a vágyunk, hogy a mi életünkben téged tudjunk megmutatni. Az a vágyunk, Uram, hogy ebben a városban ez a gyülekezet, ez téged tudjon bemutatni. Az a vágyunk, Uram, hogy láthatóak legyünk, és hogy ezáltal te legyél látható a világban. Köszönjük neked, hogy most szabadon jöhetünk össze Isten tiszteleteket tartani. Köszönjük neked, amikor közösségbe lehetünk, és együtt örvendezhetünk a jelenlétedre. De Uram, azért is könyörgünk, hogy segíts bennünket, hogy a hétköznapokban is téged tudjunk bemutatni a világnak. Köszönjük neked ezeket a kincseket, amelyek nagyon drágák, Uram, és nagyon csodálatosak, de néha nehezek nekünk. Kérlek, Uram, hogy segíts bennünket, hogy tudjunk ezekben növekedni. Segíts bennünket, hogy átélhessük, hogy téged tudunk megmutatni ennek a világnak. És hogy átélhetjük, hogy a te lelked munkálkodik bennünk. Uram, így kiáltunk önmagunkért, a gyülekezetünkért, az egyházunkért, minden keresztényért, Uram, ebben az országban és az egész világon. Uram, tiéd legyen mindenért a dicsőség. Ámen. Ámen.